Kicsit közel már ez a híres pókusoshoz, mert többet fogok puskázni. Na, akkor most az ugye az meg kell keresni a gondolatban. Szerintem beszélt az eológiai erényekről, és akkor most egy kicsit az erkölcsi erények, pontosabban a sorolatos erényekről beszélnénk, és kihagytam abból a nevezetőből, amit Hedvignő mielőtt mondtam. Mert vannak a teológiai erények, tehát megkülönböztetjük a teológiai erényeket, amiről most volt szó, megkülönböztetjük a sarkalatos erényeket, amiről majd mindjárt beszélek, mert miért sarkalatosak, és a sarkalatos erényeken belül is van érzelmi erény, meg vannak erkölcsi erények, és aztán erre köré csoportosulnak a mindenféle hol erények, ahogy meg tudtam már, hogy van nekem az a kifejezés, hol erény. De nagyon jó, igen, hol erények. Kisebb, ilyen kielégítőnek kapcsolódó erények, hogy nem tudom, hogy lehet őket nevezni, de majd. És nem is tudom majd ma minden erényről beszélni, én most a hiszemény szeretett mellett, a négy sorkolatos erényről beszélnék, és majd említek egy pár, hogy azért úgy mások, hogy mik vannak körülöttük. Csak eszembe jutott valami még így az első előadás kapcsán, amikor Hedvignővér beszélt a szeretetről, akkor fölmerült a kérdés, hogy mikor fogunk beszélni a bűnről. És akkor eszembe jutott, csak aztán kiment a fejemből, hogy mondjam, mert nem olyan rég olvastam valamit, így a bűn kapcsán, és tehát Szent Tamásról beszél a szerző, és azt mondja, hogy tehát ugye bűnök erények, meg szenvedélyekről volt szó abban az írásban, és azt mondja a szerző, hogy a modern pszichológia, úgy 19. század végén, ugye Freudtól kezdve, mert annak korábban is ez világos volt, hogy a teológusok, a pszichológusok azt nézik mostanában, hogy milyen mélyre tud süllyedni az ember. Tehát mekkora bűnöket tud elkövetni, a szomorú, stb. És hogy most már én is reklámozom Szent Tamás, de hogy Szent Tamás meg nem azt nézze, milyen mélyre tud süllyedni az ember, hanem milyen magasra tud emelkedni. Tehát hogy valaki ez a magyarázat annak, hogy hát azért Szent Tamás vonalát követjük. És utána ez az oka annak, hogy nem beszéltünk a bűnről, mert Tamás is sokkal többet beszél az ember képességeiről, arra, hogy mire tud irányulni, milyen szépségre, jóságra, igazságra, és hogy mi segít ezen az erények, és hát ezt követi a bűn, és mondjuk a bűnről beszél mondjuk orvosan, hogy a bűnről beszél mondjuk 90 ilyen oldalban. Ez most csak egy arány, de hogy a 93-es oldalban írt a bűnről. És az erényekről meg 780 oldal. Tehát, ő így látta az ember, hogy ekkora nagyságban, a megérdőságban van megálló nevet, hogy jól kifejezi. Szóval akkor most vissza kell zökkenni itt a valóságban, vagy ezt az erényekhez. Most már Hedvignővér az már megkülönböztetett a szerzett erényeket, meg a belénk öntött erényeket, és akkor én ezt most nem is mondanám el, mert hogy ez akkor így világos volt, ugye meg ezzel fogom használni majd ezeket a kifejezéseket. Most először, hogy mi is a sarkalatos erény, tehát mitől sarkalatosak, ezeket kérjék kifejezésre, a latinból jön a kardinális erényeknek, mondjuk, mert a kardinális már egy picit a magyarosított megtudat, de ahol a kifejezés, hogy a latin tárgyal szóból tárgyal, tehát elfordul, tehát a sarok szóval ered, ami most pont nem látszik a szövénybe, de ami végül is az ajtó is elfordul, vagy az ablakot is kinyitjuk. Hogy ezt jelenti, elvennék a gyökere ennek a kifejezésnek, és ugye azt akarja kifejezni, hogy ezek a sarkok, mint ez a sarkalatos erények, vagy kardinális erények, annyira fontosak, hogy tulajdonképpen az egész erkölcsi életünk, vagy az egész emberi életünk ezek körül forog. Tehát, hogy ezeken áll, vagy bukik minden. És ahogy már említettük délelőtt, az erények azok a mi saját képességeinkre épülnek, tehát az értelemben, akaratra és a tervebe vonulnak a szenvedélyek is. Most az Bocsánat, kicsit azt kérdelem, hogy ott van minden, amit most itt keresek a fenyőskor, azért bámolom tudom. Megpróbálja ezt az anyátrágátom. Tehát a sarkalatos erények közül az értelme, amit a tökéletesíti, az az adveszor okosság. És a tényleg a sarkalatos erényeket akkor tudjuk, hogy mik az okosság, mert már említettem, hogy az okosság, az igazságosság, a lelki erősség, a bátorság és a mértékletesség. És az okosság az, ami az értelmet tökéletesíti, vagy segít az igazi jó felirányulásban, illetve abban, hogy az egész ember a szerepedeteit a jó irányba tartsa. És az okos, azt mondják, hogy az okosság az a legfontosabb erény, tehát minden erény közül a legfontosabb. Azért, mert ha nincsen okosság, akkor a többi erényre sem tudunk feltenni. Tehát, hogy az értelem helyes használata, meg helyes irányosságra szükséges ahhoz, hogy az akaratot, a szenvedélyeket is kézben tudjuk tartani. És van egy kép, hogy ugye van az okosság, meg a többi sarkalatos erény, és ez a kapcsolódó erények, mindenféle kis erények, alerények, egyebek, de az okosság az olyan, hogyha valaki egy soklovas, vagy nem tudom, hatlovas fogatot hajtana, hogy az okosság az, ami úgy kézben tartja az összes sorát. Ez olyan, mint maga a hajtó lenne, vagy hát nem tudom, hogy ő egy fogatos, tehát maga az ember, aki hajtja ezt a fogathajtót, köszönöm. Kocsis, igen. Tehát, hogy látnia kell az összes lovat, tehát ami viszik előre a kocsit, ugye az erényeket, és látni kell, hogy milyen irány, vagy a képességek milyen irányba tartanak, és majd össze kell fogni az összeset. Az okosság tulajdonképpen, hogy kiterjed az ember egész valójára, és ugye az okosságnak mondjuk, amire rögtön az értelem is ütettünk be, de azért az okosság az bizonyos értelemben erkölcsi erény, és az értelem tökéletes, és a hatásra van pont emiatt az erkölcsi, tehát az akaratra, meg a haragó képességre és a vágyó képességre, és emiatt egy kicsit erkölcsi erénynek is mondható egy bizonyos szempontból. És az okosságon belül is meg lehet különböztetni a szerzett okosságot, meg a belénk öntött okosságot. Tehát a szerzett okosság ez igazából egy ilyen tisztességes jóra irányul. Tehát ami jó, úgy tényleg nem megvetendő, meg elkocsileg elfogadható. Tehát hogy azt így mondjuk tisztességes, vagy lecsületes, jó, tisztességes. Tehát a tisztességes jó dolgokra irányul, és ez ugye itt nagyon fontos az, hogy ezt megkülönböztessük a hamis okosságtól. Ugye a hamis okosság, és talán az okosságot úgy lehet a legjobban megérteni, hogyha a hiányát is figyelembe veszük, hogy a hamis okosság az, amit ide tartozik a ravasság, a csalás, meg a test okossága is. Tehát ugye itt a mindenféle kapcsiság is, vagy nem tudom, bejövettek ide, ugye magamnak szereznek nagyon sok mindenféle, tehát a test kívánság, vagy kielégítendő okosság, az ami erényben, na, hogy szerezzek magamnak még többet vagy abból. De hogy ez nem erény, tehát ez igazából az okosságnak a hiánya, amit ugye hát sokszor azt mondjuk, hogy olyan ilyen ügyesnek, az ott tud élni, és az a életnél néz valaki, de ez egyszer még nem azt jelenti, hogy az illető erényes, és hogy az Isten felé irányul, az Isten felé viszik a cselekedetei. Tehát az okosság az nem ilyen hamis okosság, meg ravasság, meg csalás, hanem inkább tehát azokkal a dolgokkal kapcsolatos helyes, józan gondolkodás, hogy meg kell tennünk ahhoz, hogy kiteljesedjünk is az Isten. Ez a kiteljesedés, az Isten felé tartás, ez igazából szinonimája, tehát hogy az Isten felé tartsunk, viszont ez az Isten felé tartó út, ez gyakorlatilag itt valósul meg ugye a mindennapi dolgokban. Tehát, hogy nem valamit, tehát élem itt a mindennapi életemet, és azon kívül van még az Isten, hanem hogy ez a kettő átutatja egymást. Tehát, hogy a Hedvig nővér beszélt itt a teológiai erényekről, de hogy ezek így át kell, hogy utassák a mindennapi életünket. Tehát, hogy nem szép külön a régióról van szó, hanem hogy úgy a természet szeretnél ráépül a természetes a mindennapi életünkre.
Igen. Most egy pár szót még az okosságról, hogy ugye például, tehát hogy egy, ahogy a Hedinger is mondta, hogy legalábbis én jól értettem, nem vagyok benne biztos, de hogy előfordulhat, hogy valaki bírja a természet feletti erényeket, vagy beütközött erényeket, viszont a szerzett erényeknek egy hiába van. Tehát, hogy megkapja a kegyelmet, mondjuk a bűnbánatban, meg a feloldozásban, stb. Megkapja azt az ajándékot, hogy mondjuk hát a belépett erényeket, de lehet, hogy még a szerzett erényeknek hiába van. Tehát, hogy egy belső munkát igényel az, hogy mondjuk ez a kettő összekapcsolódjon, de fordítva is igaz, hogy lehet, hogy valakiben jól működik egy szerzett okosság, meg az is lehet, az is előfordul, de most folytatok, hogyha az örökségek mondok, de hogy valaki mondjuk a bűnállapotában van, hogy bizonyos erényeket bír, mondjuk például egy zsebszolgaj, hát nekem nem tudott eszembe, hogy mondjuk egy zsebszolgaj, ugye hát ő szolgálásból él, zsebnyertes, a többi, tehát ez az ügyes a kezde, de mondjuk az ügyességét, meg az okosságát, azt azért nem arra használja, amire kellene, és az előfordul az, hogy mondjuk a gyerekei mégis képes igazi erényeket tanítani, mondjuk a hűségre, vagy nem tudom, időseket nem tudok kirabolni, tehát hogy nem, hogy a kérkeket szabad kirabolni, a kérkeket segít szabad menteni. Tehát hogy nem azt jelentik, hogy akkor valaki minden esetben rossz, meg nem azt jelentik, hogy nem képes mondjuk más erényeket bírni, de ezek igazából, ez a nagyon fontos, hogy nem, ezek igazából nem igazi erények, és miért. Azért, mert látom, hogy a bevezetőben ezt említettem, hogy most elmondom, hogy az erények egy nagyon fontos tulajdonság az, hogy stabil, tehát biztos, és tartósan jelen van az adott képességben. Tehát hogy az okosság, ez a gyakorlati bölcsesség, ami az Isten felé, tartósan jelen van, uralja az én értelmemet. Ezzel szemben, aki egyébként egy bűnben él, ez az erény, ez instabil. Tehát bármi nagyon könnyen el tudja veszíteni, meg nagyon könnyen tud mélyebbre zuhanni. És hát igen, nagyon fontos, hogy ugye ahhoz, hogy ez tényleg erény legyen, az stabilnak kell lennie, és az, hogy stabil legyen, ahhoz a bűnállapot át kell kerülni, ezért választja belekerülni, akkor ki kell belőle kerülni, tehát hogy a bűnbánatra, a bűnbánatra tudjuk ezt úgy, hogy ez a nyelven is senki egy elmérve. De nem, semmi.
Tehát, hogy először súgva kell vágni a bűnt, és majd aztán elkezdődik, akkor hát nem, hanem tényleg így, ez egy ilyen nagyon lényeg életem, biztosan hozta is olyan magunkban is, hogy ebben jobban vagyunk, mert tényleg számunk szerint, hogy erényesé, hogy az igazán stabil erények akkor alakulnak ki bennünk, hogyha úgy az életünk minden területén rendezettek vagyunk. De hogy ez azért, hát igen, vagy nem is tudom, hanem hogy tényleg átszörik ez. Ez is így.
De nem, nem, hát azt nem is tudom, hogy megcsinálni, és azt dobjuk súlyba, és majd aztán szépen erényesek leszem állunk. Az okosságban áll, amiket tudnánk besorolni ilyen hasonló erényeket, hogy néhányat mondanék, mert majd adok megint, adunk neki egy táblázatot, ami egy kicsit áttekintetőbbé teszi majd. Tehát az okosság alá például besorolhatnánk a megértésnek az erényét, hogy az értelemnek egy ilyen, hát ugye én is fogalmazom, hogy egy ilyen belső készsége, ez a megértés ugye hát nem tudom, ez lehet, hogy jó utam belátásnak mondani, vagy ilyen belátás. Ilyen belátásnak, vagy úgy a dolgok Igen. Tehát, hogy ezek az erények igazából, ezek létezhetően kezdetként, tehát bizonyos szinten kezdetünk rá, hogy a gyakorlatra nekünk, tehát a tapasztalatra, hogy gyakoroljuk magunkat, és hát ez tudatosság kell. Tehát, hogy ezeket gyakoroljuk, de van az okosságnak, illetve a más erényeknek is olyan formája, amelyet tényleg ajándékba kapunk. Így a szerzett okosság, köszönöm szépen ezt a megkülönböztetést. Ez a szerzett okosság, az ugye az élet mindennapi dolgaiban segít minket jól dönteni, jól látni a dolgokat, tehát hogy jól lehet, hogy hogy az Isten nem, tehát hogy azért a nem jövőben is megvan ez az erény, tehát nem feltétlenül az Istenre irányul, de belénk között okosság, viszont kritikusi módon segít látni a dolgokat, meg rendelni az életünket. Kicsit nekem most az üteszem, amit a helyre jövődött a hit kapcsán, hogy a nem hívő ember, az ugye mindenféléket, most Beethoven mondtad. De én ezt úgy hívettem meg magamnak ki, hogy a nem hívő ember egy itt van a körülöttünk lévő világ, és akkor mindenfélé van. Hát, hogy jönnek a madarak, meg világnak a fák, meg a lopnak, meg hazudnak, meg csalnak, általában ezt jobban észrevesztük, de hogy a nem hívő ember ebből egy káoszt lát, meg egy katasztrofális helyzetet, és hát nyilván így azt mondjuk, hogy erre van, hogy ilyen az egész világ, és a hívő ugyanezt látja, de hogy benne ez az egész összecseng, és valahogy Isten szeretetében meg fényében képes látni ugyanezt a támat. És valahogy az okosság is így van, tehát hogy a mindennapi életünket a szerzett okossággal jól el tudjuk rendezni, de a belénk között okossággal ez egy Krisztusi fényre kerül, tehát hogy az a természetes ész fénye, meg a hit fénye, amiről a Hedvignek beszéltek, valahogy összedolgozik. Nem tudom, hogy ez így nagyon bonyolult, hogy követem tőle. Bonyolult? Jó. Na igen. Aztán még ide lehetne csatolni a bölcsességet, így már említettem az okosság kapcsán, ugye az okosság az egyfajta gyakorlati bölcsesség. Hát igen, most a bölcsességgel kapcsolatban, hogy a bölcsességnek van egy olyan, mert nem ibáltam ki, és csak elmondom, hogy hallottam, hogy mivel is lehetne megragadni azt, hogy bölcsesség, és hát itt ugye mindenféle nagy dolgokra, meg ők akár bárcsakra szoktunk gondolni ilyenkor, de a bölcsesség igazából, legalábbis Tamás szerint, az, hogy valahogy úgy eljutunk odáig, hogy a dolgokat a végső, vagy az első eredetükben, meg a végső céljuk vallása, hogy e szerint. Tehát hogy Istentől jönnek a dolgok, és Isten felé tartanak. Tehát valahogy az Isten hát szemszögéből látni a dolgokat. Ja, lehet. Én azért, bocsánat, hogy most nem összeszem a szemszögbe elég, de és akkor mi a bölcsesség? Hogy így érde már olyan a szemszögbe ajándéka, és hogy ebből születik meg ez az erény. Igen, a szentlélek ajándékai szerint itt van, hogy bölcsesség, de itt az okosság alá nem van bevasorolva a bölcsesség. Így a gyakorlati bölcsesség, akkor nem ragozom tovább. Több mindent megkülönböztet az igazságosságon belül, most már teljesen összekavarva a papírra jön, nem tudom, hogy van rajta. Tehát ha megkülönböztetted az oszló igazságosságot, meg a lényeket ide annyira csak. Na mindegy, hát ha majd eszembe jut a ja, a csere igazságosságot, meg az oszló igazságosságot. A cseréigazságoságnak nagyon egyszerű, az igazából az, hogy elmegyek a piacra, egy alma, vagy egy kiló alma 30-300 forint kerül, és akkor én az egy kiló alma 300 forint fogok adni. Vagy elmegyek dolgozni, és akkor benne a szerződésen, hogy havonta 500 forintot adnak neked a munkájukon, amit fogok kapni, és valakkal. Tehát, hogy itt nincsen mérce. Ebben az osztó igazságosság, az már más szempontból működik. Talán azon a szóval lehet, hogy a méltányosság szempontjából dolgozik az osztó igazságosság, és beszélgettünk most szerintem az eszkimókról, és most eszembe jutott az, hogy nekem annó még valaki ezt a példát hozta fel, hogy néz ki az osztó igazságosság, hogy az eszkimó, ugye iglúkban laknak, mit tudom, több itt is van egymás mellett, és akkor félszer elmennek vadász, és akkor fognak egy szépkövér fókán, és hogy ezt a fókát azért nagyon érdekes, hogy a fókát ugye hogy adják el. Hát csak egy dolgot jegyeztem meg a szegény fókából, hát biztos, hogy kétadnám, hogy szegény szárnyát nem tudom ropogtatni a gyerekeknek, hogy a húsában a férfiaknak, nem tudom, de azt nagyon megjegyeztem, hogy az igazán zsíros réteket, azokat a fiatal lányoknak adják, azért, mert annyit van a legnagyobb szükség az energiára, meg tehát hogy mondjam, tehát arra, hogy kicsit dumik legyenek, ahhoz, hogy ténylegesen tudjanak fordulni egészségesen, egészséges gyerekeket. Ez nagyon érdekes ez a logika. Tehát, hogy valahogy így, hogy nem az van, hogy a fókát fölszeretelik, és akkor mindenkinek két jó fóka jut, hanem hogy az általuk, hát az ő maguk természetes okossága által megítélt szükség szerint fordulják fel a fókát. És valahogy így működik ez a méltányosság, hogy például nem tudom, hogy valamilyen karizmát akciót tervezünk mondjuk a városban, és akkor nyilván, ha minden jól működik, akkor a legrászorultabbak igyekszenek előre létesíteni, vagy az őszükségeket szem előtt tartani, nem pedig azt, hogy jön egy család, és akkor két pártik, a másik családnak is két pártik, a harmadiknak is azt, hogy jönnek hány gyerek van, hanem hogy a szem előtt tartva azt, hogy milyen igényeik, ilyen szükségeik, ilyen rászorultságaik vannak. Az igazságosság, az okosságnak is persze vannak mindenféle. Elég visszavolok egy picit az okosságra, mert hogy kifejtett egy fontos dolgot, hogy milyen szemben az okossággal. Hát nagyon egyszerű, tehát az okosság, az az okoskodás. Legalábbis én így neveztem el őket. Az okosság az ugye, amikor valaki abszolút nem fontolja meg a dolgokat, meg nem gondolkodik, nem tudja figyelembe a körülményeket, nem használja jót akarat kérni, nem figyel a dolgokra, nem körültekintő. Az okoskodás az meg azért is az a körtámosolgatás, amit így az előbb említett úgy sem tudom, és ezt is segített a szó, hogy valami ilyesmi, hogy ez egy járva, mindig tudják menni, tehát hogy ez is az okosságnak egy.
Mindig voltál nem véleménye, és így eszem kétszer az alapokról, amit mondtam, és
egyszer én ha nekem olyan szándék az élet, mert így a hitkérdésre ide kérdezett rá, és egyszer nem tudtunk normális módon vitába szállni sem, mert ahogy mondtam, azt mind képzette, és én na benne akkor fogalmazódott meg azt, hogy ez a fajta hozzáállás, egyszerűen hallatlan az Isten előtt. Mert hogy az esélyt se adja meg annak, hogy valami becsúszol, átcsúszol ezen a falon, mert ő jobban tudja, mert ő fog minden tétel, és az, ahogy tételi, még nem fogja a lényegét megállni.
És az igazságosságnak is nyilván vannak hiányai, itt rengeteg minden szóba jön, hogy az igazságosság ugye megadja mindenkinek azt, ami jár neki. Tehát ez az igazságosság, de hát, hogy mi jár az embernek, vagy a másiknak. Az embernek alapvetően ugye az jár, ami a legfontosabb. Tehát az, hogy bármit adjunk, az is adjuk az embernek, ahhoz élni kell. Tehát, hogy először az életének az tiszteletben, az esetleg az élethez való jó biztosítása az ami jár neki. Tehát, hogy mondjuk ilyen szempontból bejöhetne az emberölés, vagy a tulajdon jogviség, nagyon magántulajdonhoz való jogviség, ilyen nagyon alapvető dolog, tehát hogy a csalás, meg a lopás, meg az uzsora, ezek is mind az igazságosság elleni vétkek vagy bűnök, meg a jó hírnévhez is joga van. Ugye ezek egyébként nem is magamtól szedem ezeket, hanem hát ezek ilyen alapvető emberi jogok. És azt hiszem, hogy ebben még a jogírnév is bele tartozik, de ebben nem vagyok
bele.
Ott van a jogász hátul, bólogatom. Köszönöm. Az Isten tudja, hogy az ezek elleni vétkek, mondjuk a kigunyolás, meg az alapvető tisztelet megszabadulás, ezek mind az igazságosság ellen irányulnak. Igen. Illetve ez a méltányosság, tehát hogy az igazságosság az minden gyakorolni, amikor nem a karitásról, nem az eszkimókról van szó, hanem mondjuk az igazságosságot nem csak azoknak kell megadni, akik mondjuk itt kedvesek számunkra, meg szeretjük őket, hanem sokszor az ellenségnek is. Vagy hát az ellenség ugyanaz, akit mondjuk nem feltétlenül szeretünk, hanem vagyunk a legjobb fajtások. Ilyen például mondjuk a háborúban mondjuk a sebesülők ellátása, például az tehát, hogy nem szabad. Én nem értek meg a katonasága, egyáltalán nem értek a katonasághoz, de hogy nem fogod mondani, hogy fogói védelem, vagy nem tudom. Tehát, hogy a fogjuk védelme a sebes műtegi ellátása, ez egy alapvető igazságosság gyakorlása felé, tehát hogy nem jövöm felből, hogy biztos meghalljam, hanem hogy normálisan nem el kell, hogy lássam a sebeit, tehát hogy életben maradjon, meg az éhező ellenségnek enni adni. Aztán mondjuk egy ilyen, ami egy kicsit közelebb áll, azt hozzánk mondjuk, hogyha van egy utánatos pomték, aki állandóan beszerülik a bor, de hogyha mondjuk nincsen otthon, és én látom, hogy mondjuk egy jól beírtás úrom be a házba éjfélkor, akkor azért lehet, hogy nem fogok vele rakítni az utánsi, de hogyha fölemelem a telefont és hívom a rendőrséget, tehát hogy ez az igazságosság gyakorlása lehet az ember. Még akkor is, hogyha soha nem tudja meg, hogy én, sőt, mert az a legjobb, soha nem tudja meg, hogy én hiszem fel. Megint, de hogy az nagy szövéletet, az szép gesztus, hogyha nem tudom vele, hogy hát ez így ilyen voltam. De hogy ez jár neki a tulajdon, a jog, védelmes, stb. Tehát, hogy beletartozik az igazságosságba. Aztán az Isten felé való igazságosság, ez egy nagyon érdekes dolog, az nem segítsen meg meg. Hogy hogyan is nyilvánulnak meg, vagy minden is nyilvánul meg, az egyik ilyen az a vallásosság, és ez egy erőm, hogy a Tamás erőmnek nevezi a vallásosságot. Tehát, hogy ugye az igazságosság az, hogy megadjuk mindenkinek, ami jár, és Istennek elsősorban az imádás jár meg. Tehát a vallásosság erényébe, ugye az imádás tartozik le, az imádság, az Isten tisztelet, ez a hálaadás, könyörgés, tehát ilyenek. És ugye erre kell ellentétes mondjuk a vallástalanság, meg az istentelenség és a pagonaság. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ez már egy a vallásosság elleni film. Nem tudom, hogy ez így jár. És a másik pedig még, ami az Isten felé irányuló, vagy Isten felé megnyilvánul igazságosság, az pedig a gyermeki jámborság, nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne jól kifejezni. Egy ilyen, talán szerint az elsősorban szül felé irányuló, és felé. Hát, jámbor felé. Igen,
szerint az Isten félelem.
Isten félelem.
Tehát, hogy egy ilyen ráhitat? Állítatosság, az ugye ilyen, az állítatosság erénye. Igen, de én ide írtam be, érdekes, hogy a...
Felirányul,
igen. Igen.
Az
inkább a... De ezt a kettőt, én legalábbis ezt a kettőt említettem itt magamnak, a vallásosságot, meg a Istenféle, az Jánborság. És akkor a mértékletesség, meg az erősség, az csak a, ugye az okosság az értelmezőség, az igazságosság gyakorlatot, most a mértékletesség, az a bármely képességünk, az, amire az igazságot fordítól, érdekes. A mértékletesség az a vágyóképességünket hát tökéletesíti. Tehát ugye, hogyha a szemmelényeinkben beiktatott vagy behoz egy mérsítő erő, vagy ami ugye a helyes vedelben tartja a szemmelényeinket, ugye beszéltünk arról, hogy a vágyóképességünket vagy valami jóra, vagy valamilyen könnyebb elegyőzhető útra reagálunk. És hát ugye akkor itt szabályozza a mértékletesség, mondjuk a szomorúságot, meg a félelmet, vagy a, nem tudom még, mit említettük, az utálatot is, tehát ugye ezek azért a józani uralma alatt maradjanak. Tehát mondjuk a szomorúság az nem hagyoljon egy keserűségben. Tehát nem mondom, hogy depresszió, mert mondjuk azért az elkötelezettség is egy ilyen decimált állapotban lecsúszunk, de lehet sokszor hajlunk is, akkor most más a betegség. De ugye ahogy a mértékletesség is segít ezeket az érzelmeket korlában tartani, aztán persze ami nagyon fontos, hogy a mértékletesség az kiterjed az érzék szerveinken keresztül beérkező mindenféle kellemes ingerekre is. De nem tudom, hogy megfigyelték-e már, de hogy a legnagyobb élvezetet, most az élvezet az úgy, hogy mindenféle ilyen kellemes érzés, meg íznek, illat, meg szakítás, meg nem tudom, mi tartoznak ide, tehát ezek a legkellemesebb élvezetek, meg a legerősebb kellemes élvezetek, azok ahhoz kapcsolódnak, amik az életben tartásának kell. Tehát a táplálkozás,
alvás,
a folyamatizás is, de még a szexualitás is ide tartja. Tehát ugye nagyon fontosak az élethez, azok nagyobb örömmel járnak, mint ami kevésbé fontosak. Nem tudom, hogy ez így követhető. Nem én mondtam ezt, Szent Tamás. Nem igaz? Ja,
nem én találtam ki, de nekem precízen egyetértek vele. És
ahhoz, hogy ezek az élvezetek, amelyeket így élvezetek, tehát ezek két fontosságú dolgok, a táplálkozás, meg a szomorúság, meg a felépül, a testi kapcsolat is bizonyos, de egy ember nem tud megélni, és korántól meg ugye elszigetelt, az elhúztó a kapcsolatok nélkül, meg a főleg kicsi korban a nélkül szerendet nélkül, tehát ez nagyon-nagyon fontos. De hogy ezekben ne esünk túlzásokban, és hogy ezek az élvezetek valóban mindent szolgálnak, az életünket, a kiteljesedésünket, és az Isten felé tartó úton megmaradjon, ehhez kell a mértékletesség. Tehát, hogy ne esünk túlzásokban, mondjuk a kajás, a sajtos toalét kapcsán se, meg a szexualitás terén is legyen egy helyes vedelem, tényleg építi a két ember, akik kapcsolatban vannak egymással, tehát ez nagyon fontos. Aztán a mértékletesség, csak úgy túlzásoktól óvna minket, hanem amikor ez valaki már említett a semmi az érzéketlenségtől is megjó. Ez nagyon fontos az, hogy ne várjunk érzéketlenekként, hogy ne elnyomjuk az érzelmeket, meg szenvedélyeket, meg vágyakat, stb., hanem hogy beemeljük az életünkbe őket, és tényleg építsük meg minket. Tehát sem az nagy érzékiség, az amit így mondják, meg sem az érzéketlenség nem visz minket előre. És az egyik legnagyobb, ez a mértékletesség egyik van szélsőség, és igazából egy vétek, vagy bűn is az az érzéketlenség. Ami ugye, hát elsősorban magukra irányul, de tudjuk, hogy ezekkor én most akkora aszkéta vagyok, de hogy ez mindenképpen ki fog hatni a kapcsolatainkra.
hogyha lehet, hogy ez így kialakul bennünk. Még van egy pici idő, mire az erősséget elmondtam. És akkor az erőssége, amit ugye így hívom, hogy erősség, vagy lelki erősség, de bátorságnak is szoktuk nevezni, ezt szerint, az ezek itt ilyen értelemben szinonimák, az erősség, vagy bátorság az a haragó képességünket segíti, tehát ugye a haragó képességet tökéletesít, és abban segít, hogy legyőzzük azokat az akadályokat, amelyek a jó felé haladásban minket megakadályozva, most ezt jól elmondtam, de hogy segít legyőzni azokat az akadályokat, amelyek előttünk állnak a jó felé haladásban, mondjuk az ilyen legyen például a félelem, tehát hogy mondjuk nem tudom, hogy egy katonai háborúban van, és hát én a bombák, meg jelenet, és a többiek jönnek, mennek szállnak, és hát nyilván van benne egy félelem, de hogyha az a katona bírja a bátorság erényét meg bátor, akkor ő ugye az az értelművel együtt működöm az akaratát és képen tartva, képes felvállalni akár a halálveszélyt is, hogy mondjuk a hazáján annak a védelmét szolgálja. Tehát, hogy ilyen értelemben segít a bátorság megküzdeni a hazájukat, hogy mondjuk ott van a halálveszély. És egyébként talán a legfontosabb, úgymond tárgy, amit a bátorság leküzd, vagy amire a bátorság irányul, az pontosan a halál, hogy ez a legnagyobb rossz az ember életében, a halál. Tehát ez a legfenyegetőbb rossz, amire ösztönösen húzódva reagálunk. Igen. Aztán a bátorság, mert nem feltétlenül kell csak a halálra gondolni, a bátorság kapcsolatban biztos, hogy mindenki tapasztalta már magában a félelmet és meg a bátorságot is, hogy mondjuk így szembe tudott lenni valamilyen nehezen, van fenyegető rosszal, vagy fölvállalta vele szemben, tehát a harcot ellene. Tehát a bátorság az más szinten is megjelenhet, mondjuk amikor másokról van szó, tehát nem feltétlenül magunkról, mint például amikor valaki, én azt hiszem, hogy ezt Tamás mondja, hogy amikor valaki gondoskodik a barátjáról akkor is, amikor vagy másokról, akkor is, amikor mondjuk fennáll a fertőzés veszélye. Például most ugye nagyon sokat lehet hallani ezekből a járványról, és hogy ott azért nem kevés ember halt meg úgy, hogy ő maga mondjuk nem véletlenül elkapta, hanem mondjuk a beteg gondozása közölgyeit ápolva, hogy meg orvosok is haltak már meg ebben. Tehát, hogy ők nyilván tudták, hogy fennáll ennek a kockázata, de mondjuk, hogy mégsem utasították is ezeknek a betegeknek az ellátását, a gondozását. Igen, a vértanúságot azt említettem, nem még a vértanúságot. De Tamás az külön kiemelje a vértanúságot. Van igazából egy nyilván a halállal való szembenézés, de az a nagyon fontos, hogy mondjuk itt ez a hazafiság is egy nagyon nemes dolog, meg az a védelem is nagyon fontos kell. De hogy ugye itt egy természetfölött igazságban van szó, akkor a vértanúkat megölik, meg kivégzik. Tehát, hogy az ő haláluk az, hogy azért vértanúságnak a vérüket adják, valamilyen természet feletti igazságért. És az, hogy valaki, tehát az Isten megadta ezeknek az embereknek, akik vértanúk voltak, vagy akik ma is vértanúk, hogy az életüket adják. Tehát hogy ezt a hatalmas félelmet, amit a halálveszély jelent számukra, azt legküzdik az Isten iránti szeretetből, meg ehhez az igazsághoz való ragaszkodáshoz. De hogy ez egy óriási dolog, ugye, mert nem egy ilyen látható, érzékelhető, kitakítható, felhozható jóról van szó, hanem egy olyan valóságról, amire mondjuk a kivégző zános hallott, nem is tud, vagy pedig túl, de nem akarja elfogadni, meg valaki között, stb. De itt egy óriási dologról van szó, amikor valaki egy ilyen, hogy mondjuk, egy természet feletti igazságról, az Istenről, 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 az nyilván az Isten kegyelme, hogy, hogy ezt a hatalmas bátorságot megadja neki. És a bátorságnak, igen, a bátorságnak ugye a két, tehát a bátorság két, is két véglet között mozog, az egyik az a gyávaság természetesen, és a másik pedig a, az a vakmerőség lenne. De talán ez nem is annyira jó kifejezés, de ez a vakmerőség, ez nem csak egy ilyen kamatos vakmerőség, mire ugye a fiúk azok, nem tudom, vagánykolnak, és akkor azt mondjuk, hogy jaj, nem vakmerő, tehát ez a vakmerőség ennél már sokkal szerintem, hogy gyakorlatilag itt tényleg kivéve a halált, meg megkívül az Isten, valaki, valaki maga ellen. Tehát, hogy, hogy ez lehet egy olyan lehet súlyos bűn, és külön, hogy a gyávaság is, amikor mondjuk tehát nagyon nehezen mondom ezt, hogy mondjuk, amikor valaki gyáva meg valami a hitét, de hogy, hogy azért nem akarom itt elől érezteni, mondjuk az óriási fenyegetettséget sem, hogyha mondjuk valaki tényleg oda meg lenne van a baj a maga hitét. Azért nem, mert én nem tudom, hogy mit így is lennék, de hogy most én nem vagyok megkérdező róla, és a sárk felé, ez az a viskák értem, hogy én ezt lehet. Igen,
ugye az összomorúság például egy háborúban, ha valaki ténylegesen az életét másokért odahagyja. Tehát, hogyha valaki kimegyezett a megölésre magát, gondolnán azt, hogy akkor talán tud érteni az életben, de ha ebben nem biztos, akkor ez csak egy vakmerőség. Tehát, hogyha nem tudom, hogy ezt jól magyarázom, hogy is
érteni. Mondjuk ő egy kicsit viszonylag a mondat elejére, hogy azt hiszem, hogy a, hogy a valaki a háborúban jelent, hogy az nem kell, az nem kell tűnődni értelmúság, hanem kell egy hősiességnek mondanám. Tehát az értelmúság jeles abban, ahogy én mondjuk próbálom gondolkodni, vagy próbálom beszélni, az inkább az értelmúság az tényleg a hitrendség.
A hitmanér.
A hitmanér, igen. A, igen, de nem, nem baj, hogy én teljesen ezt értem, csak én de hogyha valaki kimegy, hogy felhúzza az életét, hát az ügyeket megmenti, hogy ez mi van csak? Hogy ez mi? Vagy ez vakmerőség?
De arra értem, amikor hallottam kinek, hogy amikor egy pincébe bujkáltak, és akkor rájuk lehetek a kormány, és egy valami feladnak az életének a többiekért. De hogyha ő kimegy azért, hogy megöleti magát, és akkor tovább nem keresi a többieket, akkor, akkor azt viszont...
inkább átadja a cégnek a pénzét, vagy pedig
melyik a kőszab letörővel, vagy bármi, tehát ez mind olyan személyre szabott valószínűleg, hogy kinek ilyen habitusa, van, aki föl tud mászni a Himalájára, van, aki ott marad. Van, aki vissza is jön, és akkor őből lett egy hős adott esetben. Ez inkább megfogható, ha minden az életben, hogy ki mert szembesülni mondjuk a saját magunk közben, mondjuk a főnök életben, kockázat van, tehát hogy van egy családja, tehát mondjuk vannak itt gyerekek, ismerem a gyerekek, és akkor mondjuk kirúgja a főnök azért, mert mondjuk sérti az ő büszkeségét. Tehát én azt mondom, hogy ezek a mindennapi dolgokban sokkal jobban előkerülhetnek a hősök, adott esetben. Mert az viszont egyébként írnak. Tehát ezek nem tudnak belekerülni könyvekbe, de talán mindannyian vagyunk hősök a magunk szintjén. És van, amikor bizony, mit tudom, lehet, hogy még mi is leállak, hogy mit vagy mit tudom én, hogy éppen nem vagyunk eléggé okosak ahhoz, hogy leküzdjük a vakmerőséget, mert mondjuk valami egyébként a gyújtságunkat, hogy például mondjuk, és akkor végigmegyünk mondjuk a valami párkányon, mert mit tudom én, hogy kezdeni akarunk valakinek éppen tánkkal. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy fajta hogy mondjam, itt inkább meg lehet ezt fogni, és inkább ide kéne valahogy talán lefordítani, hogy mi is az a hűségesség, mert így tudunk talán munka ismerni.
Igen, mert köszönöm szépen, hogy szerintem is, hogy lehet, hogy így a kérdőséges példák, hogy szóval a minél dolgok, hogy itt a lelki erősség, vagy a bátorság alá is bekapcsolódva mindenféle úgymond alerények, vagy kisebb erényekről is, és talán ezeket jobban meg tudjuk fogni, és az egyik ilyen nagyon fontos, hogy a vállalkozóság tartás is egy erény, ezeket a különböző, de nagyon közel állnak egymáshoz, és talán a mindennapi élet bátorságban ezekben tükrözik, hogy vannak hirtónak nehézségek az életünkben, a fájdalmak, a szomorúságnak, vagy nem is kell, hogy állandó legyen, hogy történik egy tragédia, de ez láthatóság ez nagyon fontos. Tehát, hogy embernek maradni akkor is, meg odafelelni az Istenre, meg a szeretetben valahogy megmaradni, meg
amikor bármilyen vége felé kirendül, akkor az már nem elég. Tehát, hogyha a hiány felé rendül, tűnik vége felé, ugye, ha nincs egy bátorságnak, nincs egy bátorság, akkor beszélünk gyávaságban. Tehát az a hiánynak a végülete, amikor már túl sok van benne, és már nem megy az okossággal, hogy mértékben sok, akkor az meg a túlpengésnek a véglete, de hogy már az sem elég. Tehát a vakmerőség nem elég, ez az ellentét az elég. Tehát, hogy Arisztotelész azt mondja, hogy szerintem van ebben egy nagy igazság, hogy az elég, és valahol a középmérték vagy. Hogy van ennél sokkal több, de hogy van egy ilyen jellemmondásra is, hogy nem lehet ki valamelyik végletre.
Ilyen súly, olyan középút, mondjuk ilyen, a lelkiegyensúlynak lehetne talán mondani, akkor vagyok kiegyensúlyozott, hogyha sem erre, sem arra nem térek el.
Tehát, hogy a bátorsághoz hozzátartozik az, hogy ott a félelem igen, de hogy van, beszélni, hogy az okosság biztos közreműködik. Tehát, hogy le tudom küzdeni ezt a félelmet, mert valami nagyobb jó tudatok szemelni. De hogyha mondjuk a vakmerőségnél, ott mi azt mondjuk, hogy hát igen, ott is van ilyen félelmet érző az illető, csak hogy nincs igazából szerintem olyan. Tehát van, aki említett itt a szeleléknek szólt, hogy talán az azt közéljük hozzá jobban, inkább mint egy nagyon jónak a félelemben.
Igen.
Viszont,
akkor is kérdez, hogy az aranyközéknek kapcsolatban, vagy aranyközéknek kapcsolatban, hogy bizonyos értelemben egy olyan kifejezés, de bizonyos értelemben nem olyan szerencsés, mert hogy az erény, vagy a szerintek általán újra kérdezem, tehát hogy arra érdemes figyelni, hogy én egy ilyen langyosságban esem. Ez az elénye nem langyosság, senkinek is sem, hanem pont elénye, hogy vagy hideg, vagy meleg, tehát hogy csinálni a dolgot meg. Tehát ez az elénye van egy mondom innen, tehát én is annyira szeretnék neked ide, hogy itt van. Tehát hogy egy ilyen radikalizás, tehát hogy pont az aranyközép úgy, hogy mégsem langyos.
Szerintem ez így a hírek ajándékai, hogy kéne ilyen
hogy legyen ebben a bűnök előtt. Külön
alkalma, mert a Szetlán sikapcsolja össze, hogy a erényeket összekapcsolja a Szentlélek a ajándékaival, és az összekapcsolja a nyolc boldogságot is. Egy idő alapján szerintem nem lehet, mert a bölcsességet igazából, tehát egy külön, két különféle felosztás van, de a bölcsességet a szeretettel kapcsolja össze más egymással.
Ez hogyan lehet érni, hogy kérdezik, 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 hogy kérd